Szent Meditáció helyzetben ülünk, és ellazulunk. Engedjük el a gondolatokat és gondolatmeneteket, emlékeket, amiket magunkkal hoztunk. Mindazt, ami bennünk kavarog, és foglalkoztat bennünket, mert ezek mind csak az elme mozdulatai. Ezek jelenleg csak emlékek, gondolatok. Vegyük észre, hogy itt vagyunk teljes egészünkben. Az egész elménk itt van velünk. És most az elmét olyan állapotba hozhatjuk, amilyenbe akarjuk. És ha ez így van, akkor fölkészülhetünk meditációra, tanítás befogadására. Tudatosítsuk a helyet, ahol vagyunk. Meditáció központ Buddha élő hagyományának székhelye. És érezzük, hogy jó ide most megérkezni. Jó itt lenni. És érezzünk örömet, hogy karmikus hajlamaink és adottságaink és irányultságaink olyanok, hogy ide eljutottunk. És érezzünk egy bizonyos lelkesedést emiatt, mert nem kis munka volt, hogy a karmánk ilyen képletbe összeálljon, hogy most ma ebben a percben, ebben az órában itt lehessünk. Sokat dolgoztunk ezért. Fogalmazunk meg lelkesedéssel egy eltökéltséget, elhatározást, hogy ha már ennyit dolgoztunk, akkor nem fogjuk magunkat cserben hagyni, hanem folytatjuk tőlünk telhetőleg nagyobb buzgalommal, összeszedettséggel ezt a munkát. Most gondoljunk arra, hogy a tudatunkkal teremtjük a világot. Ugyanúgy, ahogy ezt a jelen helyzetet a tudatunkkal teremtettük meg, mivel hogy a karmánk révén jutottunk el ide. A karma pedig a tudat, a mi tudatunk. Ugyanígy az egész világot a tudatunkkal teremtjük. Gondolkozzunk el ezen. Sok-sok múltbeli törekvésünk, tudatos törekvésünk, és tudatos törekvésre alapuló sok-sok cselekedetünk eredménye az, hogy a dharma érdekel bennünket, azon belül a gyakorlás érdekel bennünket, és azon belül pedig az élő hagyománnyal kapcsolatba kerülhetünk. Mind-mind tudatos törekvés, tudatos munka eredménye, amit a múltbeli életünk során életeink során elvégeztünk. Most az hozott gyümölcsöt ebben a helyzetben, hogy itt vagyunk, fölkészülve a tanítások fogadására, a gyakorlásra. Most ugyanígy teremtjük az egész világunkat. Tudatos törekvéssel, tudatos cselekvéssel. Ez azt jelenti, hogy ahogyan létrehoztuk ezt a jelenlegi helyzetet, ugyanúgy létrehozhatunk a jövőben is olyan helyzeteket, amelyek a javunkra szolgálnak, és az egész világ javára szolgálnak. És ezt a gondolatot kiterjesztve létrehozhatunk egy egész világot, amely a jónak, a boldogságnak, a tiszta tudatnak a világa. Ez mind csak rajtunk múlik. És ha ez így van, hogy a mi tudatunk teremti a világot, akkor a legokosabb dolog, amit tehetünk, az, hogy a tudatunkat rendbe rakjuk. Mert egy zavaros, elvazult tudat életveszélyes világot teremt, ami tele van zűrzavarral, szenvedéssel, veszélyekkel. Még egy megtisztult, letisztult tudat, tiszta és letisztult világot teremt. És egy olyan tudat, amely kezelhető, egy olyan világot teremt. Egy világot, ahol el tudunk igazodni, ahol a dolgok úgy működnek, ami mi javunkra és az összes lény javára szolgál. Ezért vagyunk most itt, mert a dharma megadja a módszereket, a módokat arra, hogy ilyen tudatot tudjunk magunk számára képezni. Tehát a jelenlegi elvadult nyersanyagból elvadult tudatállapotunk nyersanyagából tiszta, kezelhető, jó, pozitív erőkkel teli tudatot tudjunk képezni. Egyfajta átképzésről van itt szó, tisztításról és átrendezésről, átképzésről van szó. A tudatunk zűrzavara, zűrzavaros szokásai és elvadultsága is a mi munkánk eredménye. Azt jelenti, hogy mi ilyen módon képeztük a tudatunkat. Arra képeztük eddig a tudatunkat, hogy az zűrzavar uralkodjon benne. Nevelésről, képzésről van szó, és ehhez szoktunk hozzá, és ez már nagyon megy. Ez már magától megy, nem kell már külön gondot fordítani arra, hogy az űrzavar működjön a tudatban. Ez már magától megy, mert annyira jól képzettek vagyunk ezen a módon, ezen a területen. Mert ezek is csak szokások. A tudat szokásai, amelyeket mi építettünk föl. A tudat elvadult szokásai. Ez is csak azt mutatja, hogy a tudatban föl lehet építeni szokásokat. Fölépített szokásodat pedig meg lehet változtatni. És ehhez megvan a módszer. A módszer az nagyon egyszerű. Keressük meg először a fontos dolgokat. Tudatban fontos dolgokat is azokkal foglalkozzunk. Jelenleg az űrzavar állapotában nem tudunk különbséget tenni a fontos is és jelentéktelen között. Illetve folyamatosan összekeverjük ezeket. A szúnyogból elefántot csinálunk. Apró cseprő dolgokat fölfújunk. Nincs egy realisztikus valóság közeli értékrendszerünk. Tehát nem látjuk a tudat igazi, valós értékeit, és így életünk igazi és valós értékeit, hanem apró cseprő, lényegtelen dolgokat fölnagyítjuk, azokkal foglalkozunk nagyon sokat, egész életünket ilyen célokra tudjuk szánni. Minden munkánkat ilyen célokra tudjuk fordítani, és közben nem veszük észre, hogy ezek milyen lényegtelen dolgok. Nem ezek a fontos dolgok. De meg kell keresnünk a fontos dolgokat tudatban, és azokkal kell foglalkozni. A legfontosabb dolog pedig az, hogy alapjában véve buddhák vagyunk. Föl tudunk ébredni. Képesek vagyunk fölébredni. Ez a képesség már bennünk van. Ezzel foglalkozni lehet. Ezt képezni lehet. ezt ki lehet hozni magunkból egyre inkább. Ez az egyetlen legfontosabb dolog, amivel foglalkoznom kell. És akkor valóságos, valós alapokra kerül az életünk, és azt szerint rendeződik. És a dolgok megoldódnak, mert a tudatnak ez a természete. Tehát ezt a szemléletet alakítsuk ki, és ezt a szemléletet próbáljuk megtartani. Megtanulni, mik a fontos dolgok, és a kevésbé fontos dolgok, és látni, hogy a életünkben a dolgok közül magasan kiemelkedik az, hogy Buddha természetünk van, ez olyan összehasonlíthatóan fontosabb minden másnál. Erre tudjuk alapozni az életünket, gondolatainkat, törekvéseinket, akkor egyszerű a dolgunk. Ha ezt az egyet nem látjuk, nem vagyunk képesek rá, akkor pedig nagyon komoly, bonyolult a dolog. Akkor elveszünk az erdőben. Sok szúnyogból készült elefánt között. És most ezzel a gondolattal a cserédi meditációt elvégezzük, amely pontosan erre a szemléletre épül. Cserédi meditációban önmagunkat Buddának látjuk, az összes többi lényt is Buddának látjuk. És kezdeti lépésként fölépítünk egy olyan világot, amely a Buddha világa. Ezzel megtisztítjuk a zavaros tudati szokásokat, a ragaszkodásainkat a szúnyogból készült elefántokhoz. Mert csak erről van szó. Ragaszkodunk ezekhez a görcsösen beidegződött szokásainkhoz, hogy igenis nem adjuk magunkat, ezek fontos dolgok, pedig hát ezek bagatell dolgok. Ragaszkodásainktól tisztítjuk magunkat, és tehát fölépítjük a Buddha országot, a tiszta tudat országát, ez az első lépés, majd pedig a meditáció későbbi gyakorlatai folyamán, tehát ezt rendszeresen végezzük ezt a meditációt, akkor meg is tapasztaljuk, az elején fölépítjük, és utána megtapasztaljuk, valóságosan megtapasztalhatjuk a tiszta Buddha országot. Vagyis a elme természetes, igaz természetét. Hát akkor most következik a cserédi meditáció.
Or does not the genesis of the gender. Varma vidaya dhanidra,
Amikor a mantrát mondjuk, és végezzük a meditációt, az első dolog, első fontos dolog, hogy üljünk jól, tehát egy jó egyenes tartásban, hogy felszabadultakká válhassunk. Ha egyenesen ülünk, akkor a szívünk könnyen kinyílik, és egy felszabadultság érzés jelenik meg. Tehát egyszerűen az egyenes tartástól már magától. És akkor érezhetjük, hogy a szívünk egyfajta ragyogás állapotba kerül, ezt nem kell, nem feltétlenül vizuálisan kell látni, csak egyfajta nagy nyitott kebel, egy nyitott kebel, az ember kitárja a szívét a világ felé, nem zárkózik be, nem görcsöl, nem fél, nem tart a dolgoktól, hanem egy nagy lelkű gesztussal szélesre tárja a szívét. Ez az első dolog. Most próbáljátok erre figyelni, csak jól ülni és megtalálni azt, hogy tényleg úgy ülök, hogy most a szívem már érzem, hogy egy szabadság, egy nyitottság, egy tágasság, kitárulkozás érzése megjelent.
Come on, everyone.
Ez az érzés egy félelemmentes érzés. Tehát nem kell semmitől tartanunk, nem kell visszajelzéseket várnunk, és nem kell a visszajelzésekre és a külső viszonyítási pontokra reagálnunk, hanem egyszerűen van egy belső értékünk, a szívünk, a nyitott, hatalmas, tágra nyitott, szélesre nyitott szívünk, és erre tudunk támaszkodni. Nem kell semmiféle külső dolgokkal összehasonlítani, összemérni magunkat, semmire nem kell támaszkodnunk. Ez éppen elég támaszpont, támpont, hogy a szívünk nyitva van és ragyog. Erre, tehát így mondjuk most a mantrát. Tehát félelemmentesség. Félelemmentességgel jön az adás. Képesek vagyunk adni, mert nem félünk attól, hogy akár a környezetünk ebben valamiféle zavart okoz, sem pedig attól nem félünk, hogy kimerül a belső tartalékunk, mert egyszerűen nem félünk semmitől, tehát teljes félelemmentesség van. Tudjuk, hogy bízhatunk magunkban, tudjuk, hogy a szívünk gazdagsága kimeríthetetlen, soha nem fog kifogyni. Tehát nem egy olyan dolog, mint egy akkumulátor, amit újra és újra kell tölteni. A szívragyogása egy természeti erő, mondjuk így, egy természeti erőforrás, olyan, mint a nap, kiapadhatatlan, egyszerűen az a természete, hogy ragyog, mindenféle visszatartás, megfontolás és félelem nélkül. Tehát egy gazdagság, egy adás. Egyszerűen adunk.
I don't know.
Koma neveme Tehát rendelkezünk egy kiapadhatatlan belső gazdagsággal, amely egy ragyogó tulajdonság, és határtalan tulajdonság, és érezzük, hogy ez beragyogja az egész világot, és a világ is egy gazdag helyé válik, egy gazdag erőtérré válik, ami tele van ugyanezzel az áradó tulajdonsággal, amely a szívünkből árad, és érezzük, hogy az összes lény is ugyanúgy, mint mi, ragyog, tehát nem kell tőlük se tartanunk, érezzük, itt van körülöttünk számtalan lény, és ők is ragyognak. Ne gondoljuk azt, hogy ők valahogy leszívnak bennünket, vagy valami módon elnyerik a mi energiánkat, hanem ugyanolyan ragyogó lények, mint mi vagyunk. Most miután kialakítottuk magunkban ezt a fajta új és nagyszerű érzést és tudatot, Ezt próbáljuk meg megtartani, föntartani a szívünk ragyogását, a szívünk kitárulkozását, félelemmentességet, a nagy lelkűséget, az adást, a lelkesedést, azt, hogy a világ egy gazdag hely, azt, hogy a szívünk gazdagsága kimeríthetetlen, és minden lény szíve gazdagsága kimeríthetetlen. Próbáljuk ezeket az értékeket bevezetni, mint fő értékeket az életünkbe. Tehát ezek az igazi elefántok az életben, és próbáljuk meg helyettesíteni a szúnyogból fölpumpált elefántjainkat ezekkel a valódi elefántokkal, legyenek a valódi pillérek az életünkben. És a többi emellett, ezek mellett eltörpül, az apró gondok, az apró dolgok a helyükre kerülnek, és nem fognak akkora helyet foglalni gondolatainkban, életeinkben, érzelmi életünkben, amelyek nem illetik meg őket. Most pedig folytatjuk a Shanti Deva könyvének tárgyalását. 7. fejezet, 31. szakasznál tartunk. Buzgósággal foglalkozunk. Buzgóság kapcsán eddig tárgyaltuk a buzgóság fejezetének a kezdetén a lustaságot, mint a buzgóság ellentétét, igaz? A lustaság különböző fajtáit. Igaz? Lustaság, kishitűség, tehetetlenség, stb. Tulajdonságait tárgyaltuk, igaz? És arról beszéltünk, hogy háromféle lustaság van. Az egyik az egyszerű, sima tunyaság, igaz? A második az, hogy az ember nem kíván jót tenni. Ja? Az azt jelenti, hogy csinál mindenfélét az ember, tehát nem lusta, ja? De a jóra nincs neki gusztusa. Valahogy a jóra nincs gusztusa. Ja. Lehet, hogy ismerős, nem? Az ember mindenfélével elfoglalja magát, de a darmára nem marad ideje, igaz? Mert hogy neki olyan sok dolga van. A harmadik lustaság az pedig a kisítőség. Önmagunk felé. Ja. Tehát úgy gondoljuk, hogy mi erre nem vagyunk képesek. Azt mondjuk, megvilágosodás, fú, nagy dolog, csodálat, hogy leborulok azok előtt, akik meg tudnak világosodni. De hát én, szerencsétlen, hát hol vagyok én attól? Tehát ez a harmadik, ez is a lustaság egyik fajtája. Tehát ne próbáljunk ugye szépíteni a dolgot, hanem nevezzük nevén a gyereket. Egyszerű lustaság. Kész. És a lustaságból azután jön a következő nagy probléma, ami a fejlődésnek a nagy ellensége, az a halogatás. Halogatás. Ember azt mondja, hát igen, majd elkezdem, majd még ezt meg kell csinálnom, és azt majd aztán, majd ugye... Biztos, hogy fogom csinálni, biztos, mert csak azt akarom, csak gyakorolni, csak dal, csak ez az egyedüli, tudom, és ez az életem egyedüli célja, és majd ezt fogom is, de föl kell rá készülnöm, még ezt meg kell, ez is fontos. Nem olyan fontos, mint a darma, de most ezt kell megcsinálnom, hogy majd azután a darmát teljes pompájában tudjam művelni, ugye? Tehát ugye az ember így gondolkozik, ez is a lustaságnak egy trükkje, a halogatás. És és a gyakorlásnak a talán a legnagyobb ellensége. Toljuk magunk előtt a dolgot. És persze ez egy szokás. És a szokás nem változik meg, ezért a dolog mindig elérhetetlen marad. Hát egyszerűen mindig toljuk magunk előtt. Ja? Hát ez fontos érteni a dharma gyakorlásban, hogy szokásokról van itt szó. Szokások, semmi másról. Tehát a tudatunk szokásairól van szó. És a szokásokat vagy erősítjük, vagy gyöngítjük. Ha? Tehát szokásokról van szó. Tehát hogyha az ember ugye azt mondja, hogy így beszél magával, magához, ugye, hogy igen, majd a jövőben így, akkor ezt a szokást, a halogatás szokását egyre erősítjük. Ja? Egyre erősítjük. Egyre újabb és újabb szempontokat találunk ki, ugye, amivel meg tudjuk magyarázni, hogy miért kell még egy kicsit halogatnom, igaz? Tehát egyre erősítjük magát a halogatást, a halogatás szokását. Tehát a dharmában mindig ugye a szokás, szokásokat meg lehet változtatni. Szokások azok csak szokások. Ezt kell megértenünk, és ezt be kell magunkba ültetni. Vegyük észre, hogy szokásaink vannak. Jelenlegi szokásunk az, hogy a tudatot, hogy mondjam, szabadjára engedjük, már olyan értelemben, hogy az elvadult tudatot szabadjára engedjük. Van az embernek egy vad lova például, vagy egy kutyája, ami teljesen ugye elvadult, akkor ugye, hogyha annak még több szabadságot adunk, az nem lesz neki jó, hanem egyre vadabb lesz, és a végén önmagába is kárt fog tenni. Tehát a ló nem lesz attól jobb ló, hogy egyre inkább vadítjuk. Igaz? Soha nem fogunk tudni ráülni. Hanem el kell kezdeni vele dolgozni. Meg kell ismerni a természetét, hogy na ez a ló kicsoda, micsoda, vagy ez a kutya kicsoda, micsoda, mire reagál, hogyan reagál. Ja? És ezt megismertük, akkor tudunk vele dolgozni. Akkor tudjuk, hogy kell vele bánni. Van az egyiknek ugye, nem tudom, cukrot kell adni, a másiknak, nem tudom, egy kis ostort kell adni, az egyiknek cukrot is, meg ostort is, csak tudni kell, hogy mikor melyiket. Tehát ugyanígy tudunk a tudattal is dolgozni. Tehát meg kell ismerni intelligens módon a saját tudatunkat, és el kell kezdeni vele dolgozni, hogy a szokásait megváltoztassuk. Mert ez is csak szokás. Rászoktunk arra, hogy az érzelmeinket mindig engedjük, hogy eluralkodjanak rajtunk. Egyszerűen rászoktunk. Ez egy szokás. Ez nem természetes. Ugye az ember azt hiszi, hogy ez a természetes. Hát ilyen vagyok. Mit csináljak? Ilyen vagyok. Nem. Erre csak rászoktam. Ez olyan, mint a dohányzás. Senki nem szőlik cigivel a szájába. Igaz? Mégis, hogyha valaki dohányzik, hát én ilyen vagyok. Én dohányos vagyok. Nekem ez természetes. Senki nem szőlik cigivel a szájába. Ja? Bár láttam már másfél éves gyereket cigizni, de az sem úgy született. Ja? Tehát ez nagyon fontos. Ez dharmában egy alapvető. Tehát dharma pszichológiájában egy alapvető dolog. Hogy ezek nem természetes dolgok, ezek csak rászoktunk. Ezek rossz szokások. Rossz szokások. És szokásokat pedig meg lehet változtatni. Le lehet szokni a rossz dolgokról, és be lehet ültetni új, egészséges, jó szokásokat. Jó? Ja. És most pedig a négy olyan erőről lesz szó, amelyekkel a tudat jó tulajdonságait tudjuk erősíteni. Ezek pedig a következők. A törekvés, álhatatosság, öröm és mérséklet. A lényeg célját ezek teljesítik be. Hát a lényeg azok most mi vagyunk. Egyelőre nem kell másokra gondolnunk. Bodhiszatvák vagyunk, bodhiszatva pedig először magával foglalkozik. Ja. Magával foglalkozik, nem azért, mert szerelmes önmagába, hanem azért, mert tudja, ugye, hogy a tudata teremti a világot, és az egész világa attól függ, hogy ő tudata milyen állapotban van. Ezért először a tudattal foglalkozik a bodhiszatva. Méghozzá saját tudatával. Mások tudatával nem kell foglalkozni. Azt elég elegen csinálják már nélkülünk is. Nem kell beállni a sorba. Mindenki mások tudatával foglalkozik. Ez a különbség a bodhiszatva és a mahasziddhák között. Ez a különbség. Ugye a mahasziddhák azok tanítanak másokat. Aztán vannak ugye a mahaguruk. Mahaguruk, ugye, akik a világot irányítják, ugye, a hatalmasok, ugye, akiknek csodálatos módszereik vannak arra, hogy hogyan irányítsák az emberek tudatát, hogy hogyan kell egy választást megnyerni például, és így tovább. Tehát ezt is észre kell venni. Mindenki mások tudatával foglalkozik. Volt a világon egy-két ember, aki a saját tudatával kezdett foglalkozni. Ilyen volt Buddha. 2500 évvel ezelőtt. Elkezdett saját tudatával foglalkozni. Én nem foglalkozom más dolgával. Ugye apja arra akarta őt is nevelni, hogy mások tudatával foglalkozzon, legyen király. Királynak az a dolga. Ugye? Mások tudatával foglalkozik. Ja? Királynak az a dolga, és megvannak a módszerei hozzá. Nyilván az egész uralom, az egész birodalom, az egész hatalmi struktúra, ugye, egész civilizáció, ugye, azt a célt szolgálja, hogy mások tudatával foglalkozzunk. Vagyis, hogy olyanra képezzük őket, ami nekünk jó. Ezt jelenti mások tudatával foglalkozni. Tehát ugye ez volt a Buddha lehetősége az életében. Az apja ezt csinálta, király volt, igaz, és azt akarta, hogy Buddha is ezt csinálja. És akkor Buddha azt mondta, hogy köszi apu, rendben van, de azért válaszolj már nekem egy pár kérdésre. És azt mondta, hogy te egy jó király vagy, és ugye másokat ugye boldogítani akarsz, ugye igazságos uralkodó vagy, meg minden. De mondd meg nekem, hogy ugye az emberek életében alapvető dolog a betegség, az öregségből születő problémák, szenvedések, és a halállal kapcsolatos szenvedések. Te, mint király, az összes fantasztikus rendelkezésedre álló eszközzel meg tudod-e az embereket óvni ezektől a szenvedésektől? És a király magába szállt, és azt mondta, hogy hát nem. Hát nem. És akkor azt mondja, hogy hát akkor mi értelme az egész felhajtásnak, amit csinálsz? Ja. Tehát az az út, hogy mások tudatával foglalkozunk, az igazából a legalapvetőbb ponton megdől. Ez a legalapvetőbb valóság, realitások az ember életében, ezek a szenvedések. Ugye? Születés, öregség, betegség, halál. Legalapvetőbb realitások. Mindenki szembesül vele, sokszor életében. számtalanszor betegek vagyunk. Igaz? Tehát a legalapvetőbb dolgokban nem tud segíteni az egész civilizáció. Ja? És az egész királyi hatalom, vagy nem tudom én. Demokrácia. És Buddha azt mondta, hogy hát ezért én most ezt hagyom. Ezt hagyom, mert nem akarom ezt csinálni, hanem én elmegyek és a magam tudatával foglalkozom. Ja? És akkor Buddha ezt csinálta. Pár évig. Hatékony volt, gyakorló volt, 6 évig csinálta az egészet csak. Mi hány éve csináljuk? Ja. Buddha 6 évig. Ezt komolyan csinálta. Ha. És azóta eltelt 2500 év. Igaz? És megnézzük, milyen hatást gyakorolt Buddha a világra. 2500 éve, még mindig, sőt mondhatni bizonyos értelme, egyre nagyobb hatást gyakorol a világra. Ja. Számtalan embernek és lénynek a hozott boldogságot, Buddha. Igaz? Ezáltal, hogy önmagával foglalkozott, saját tudatával foglalkozott. Tehát ő nem az egyedüli volt, aki ezt csinálta, mások is voltak, de ő egy ilyen kiemelkedő példa. Igaz? Aztán voltak emberek, akik viszont azt mondták, hogy mint az apja, Buddha apja, hogy én a mások tudatával akarok foglalkozni, ezekből lettek a diktátorok, igaz? Királyok, diktátorok, uralkodók. És láthatjuk, hogy mennyi szenvedés, nyomorúságot okoztak. Alapvető beállítottság. Itt válik el. Itt válik el a dolog. Ja? Én nektek akarok jót. Nektek, ugye? Mindenki. Hát az széken is a nagy óriás plakátokon is azt olvassuk, hogy mindenki nekünk akar jót. Ja? Hagyjuk. Magadnak akarjál jót. Ja? Ne nekünk akarjál jót. De tényleg. Mert ők ugye aznak a leple alatt, hogy én nektek akarok jót, ők maguknak akarnak jót. Ja? De ez már egy olyan áttétel, ami már nem működik. Tehát ezáltal már maguknak se fognak jót okozni, igaz? Mert rossz a megközelítés. És az ember megfordít a dolgon, a gondolaton, és azt mondja, hogy én magamnak akarok jót, akkor viszont ezzel mások javát is szolgálja. De ha valaki másoknak akar jót, akkor magának sem szolgálja a javát. Ez a probléma. Ja? Tehát ott kezdődik minden, hogy a saját tudatunkkal elkezdünk dolgozni, mert a tudatunk teremti a világot, és a tudatot nem lehet becsapni. Ugye, aki másoknak akar jót, az becsapja magát. Becsapja magát. El se jut odáig, hogy szembenézzen a saját önállításával. Hát néha szembenéz azért, mondjuk, amikor jó őszinte pillanatai vannak, esetleg ugye, jó depresszív pillanatai vannak, ez vele jár, nyilván. Igaz? De hát az megint nem az az út, amiről mi itt beszélünk. Ja? Ez borzasztó fontos megérteni. A bodhiszattva az a saját tudatával foglalkozik. Tehát azt mondjuk, hogy lényeg célját ezek teljesítik be. A lényeg, tehát itt mi vagyunk. Mi vagy, nem mások. Ja? Szenvedéstől való félelem táplálja a törekvést, és elmélkedés az áldásai felett. Ja? Tehát ugye erről beszéltünk. Szenvedéstől való félelem, ugye mit mondott Buddha az apjának, igaz? A 4 szenvedés, tehát ez, erről van itt szó. Egyrészt, tehát itt most a törekvésről lesz szó, hogy több verszakon keresztül, ami tehát a 4 erő közül az első. És ezt a törekvést először is a szenvedéstől való félelem táplálja, vagyis látjuk az élet realitásait, születés, öregség, hal, betegség és halál szenvedését, és azt mondjuk, hogy ezekkel szembe kell nézni, mit lehet csinálni. Mit lehet csinálni, igaz? Tehát ilyen értelemben félelem. Ja. A másik dolog, ami táplálja a törekvést, az elmélkedés az áldásai felett. Arról is beszéltünk, igaz? Törekvés eredményeként Buddha az lett, aki lett, és ő, mint egyetlen ember, micsoda óriási áldás volt, az áldás ma is az egész világ számára. 2500 éve, igaz? Tehát ilyen áldásai vannak a helyes törekvésnek. Feladva, mi vele ellentétes, törekvéssel, önbizalommal, örömmel és mérséklettel szorgoskodva, és önuralmam ereje révén dolgozom a buzgóság kiteljesítésén. Tehát ugye feladva, ami vele ellentétes, ez ugye a lustaságot jelenti megint, ugye a törekvés ellentéte a lustaság, amiről ugye már beszéltünk. A törekvés, az önbizalom ellentéte ugye a kis hitűség, amiről szintén beszéltünk, és így tovább. Tehát föladjuk a négy erővel ellentétes dolgokat. Hogy tudunk föladni dolgokat? Hogy tudjuk ezeket föladni? Önismeret, önvizsgálat a kulcs. Önismeret, önvizsgálat. Tehát foglalkozunk az elménkkel. Az önvizsgálatnak mi a biztosítéka, vagy a módszere, az, hogy az önállításunk mechanizmusait leleplezzük, észrevesszük. Tehát a munkánk eredményének ez a biztosítéka. És ezért nem lehet mások elméjével foglalkozni. Mert az elme olyan trükkös, olyan ravasz, és olyan kifinomult ezen a téren, hogy még önmagunknál is nagyon-nagyon nehéz leleplezni az önállítást. Tehát folyamatosan becsapjuk magunkat, nagyon kifinomult trükkökkel. Ja. Tehát még önmagunknál is nagyon nehéz ez. Pedig a saját elménk, és azért valami ugye, módon azért beleláthatunk magunkba. De még az is nagyon nehéz. Másoknál pedig ez teljesen lehetetlen. Ja. Tehát, hogy valaki más, mikor őszinte, mikor nem őszinte, az lehetetlen megmondani. Mikor még önmagunkkal szemben is tehetetlenek vagyunk sokszor. Önmagunk kapcsolatban se tudjuk, hogy őszinték vagyunk, vagy nem vagyunk őszinték. Persze, csak később derül ki. Az ember nagy mestere annak, hogy elhallgattassa ugye a mélyebb, a lelkiismeret szavát, és meg megmagyarázza, meg elkenje, meg elmismásolja. Nagyon ügyesek vagyunk ebben. Nagyon ügyesek vagyunk ebben. Tehát ezért lehetetlen mások elméjével foglalkozni. És ezért fontos a sajátunkkal. Önmagam és mások számtalan vétkét megsemmisítem. Akkor is, ha minden egyes vétekkel munkám tenger világkort emészt fel. Ez mondhatni szinte, hogy ez a törekvésnek a meghatározása, ez a verszak. Ez annyira alapvető és fontos. Ja. Tehát egy óriási eltökéltséget jelent ez. A célunk az, hogy a tudatban lévő negativitásokat mind-mind megszüntetni, kitisztítani, megszüntetni az összes negativitást. ami egy óriási cél. Óriási cél. És ugyanakkor ez nem egy valamiféle, hogy mondjam, egy olyan fajta takarítás, hogy na akkor egy-kettőre ezt elvégzem. Hanem ez kézimunka. Föl kell készülni. Aprólékos kézimunka. Tehát ahogy a második két sor mondja, akkor is a minden egyes vétekkel munkám tengervilágkort emész fel. Tehát egyenként, minden egyes negativitásról, külön egy egész világkorszakig, vagy tengervilágkorszakig kell foglalkoznom, akkor is. Megyek, és egyenként mindegyiket szépen felszámolom, megtisztítom, megsemmisítem. Tehát, hogy ezzel számolni kell. Hogy a munka ilyen természetű. Nincs olyan munka, hogy egy kapcsolás, ugye mi azt szeretnénk, egy gombnyomás, és akkor minden megváltozik. Bemegyünk egy sötét szobába, egy gombnyomás, és világos van. A tudattal sajnos nem lehet így dolgozni. Hanem ott aprólékos munka szükséges, tehát önmagunkkal dolgozunk, mindig dolgozunk, szünet nélkül dolgozunk. Ja. Soha nem engedjük, hogy a tudat van a nem kívánatos dolgok urrá, eluralkodjanak, urrá legyenek rajtunk. Ja. És akkor hatékonyan válik a munkánk. Hát persze ez csak fokozatosan jön, mert az elején annyira durva a képünk önmagunkról, hogy csak a legnagyobb dolgokat vesszük észre. És akkor először azokkal foglalkozunk. Utána szép lassan folytatjuk, és egyre finomabb, egyre aprólékosabb, egyre tisztább lesz a látásunk. Ja, tehát egyre finomabb dolgot látunk, és azt szépen külön-külön mind látjuk, és akkor mind-mind megdolgozunk. Ugye, például ugye azt mondom, hogy na én akkor el akarok kezdeni dolgozni a tudattal, és hogy akkor meditálni fogok. De amikor alkalmam nyílna rá, ugye, hogy elmenjek egy tanításra, akkor ugye épp nem érek rá. Általában épp nem érek akkor rá. Ja? Hát ezek az első, a legdurvább dolgok, ugye? Ezzel kell kezdeni a munkát. Itt kezdődik a munka. Nem ott kezdik a munka, hogy jaj, majd akkor úgy, nagy, mindig csak meditálni fogok, majd akkor, hanem azt kell észrevenni, hogy most hol vagyok. Most ott vagyok, hogy lusta vagyok. Lusta vagyok. Képtelen vagyok az életemet úgy rendezni, hogy el tudjak menni a tanításra. Ja? Ez az első. Aztán a következő lépés, hogy esetleg elmegyek a tanításokra, de nagyon nehéz leülni meditálni. Gyakorlatilag nem ülök le otthon meditálni. Ez a második lépés, amivel ezt a tudatunk teremti. Ezt nem az élet teremti, ezt a tudat teremti. Tehát a tudat mindig folyamatosan akadályokat görgít a gyakorlásunk útjába. És akkor ezzel kell foglalkozni. És akkor foglalkozom azzal, hogy na, hogy is van ez most tudatom, megint ugye betart, le akartam ülni, de valami fontosabb dolog közbe jött. Miért? Ez is a tudat játéka. És akkor ezzel foglalkozom. Ja. Tehát az első dolog ugye az, hogy elegendő tudást kell szereznünk a munkánkhoz. Tanításra kell járni. Tudás kell, igaz? Tisztánlátás kell. A kételjeinket, amik vannak, azokat látni kell, tudni kell őket, és meg kell tudni oldani őket. Vagy úgy, hogy a tanítás földolgozása segítségével, vagy ha ez nem megy, akkor meg kell konzultálni a tanítóval, vagy valakivel, aki tud segíteni. És akkor elmúlnak a kételjek. Ha meg kell alaposan tanulni a meditáció módszerét, ha nincsenek kételyek, hanem pontosan tudom, mi a teendő, hogy kell csinálni, mit kell csinálni, akkor pedig Jön a fegyelem. Akkor azzal kell foglalkozni. Hogy tényleg csinálom. Tehát egyszerűen nem engedem, hogy a tudat csapongása újabb és újabb akadályokat állítson a gyakorlásom útjába. Tehát amikor azt mondom, hogy nem tudom, minden nap reggel valahánykor leülök meditálni, akkor leülök meditálni. Mert tudom, hogy ha valami közbe jön, az igazából az én tudatom csapongása, és nem más. Mert persze, valami közbe jön, azt mondjuk, de hát ez egy objektív dolog, ez közbe jött. Igen, de nem az jött közbe, hanem az jött közbe, hogy ezt fontosabbnak tartom a meditációnál. Ez jött közbe. Tehát semmi nem tud megváltoztatni bennünket abban, hogy leüljünk meditálni, csak az, hogy azt mi fontosabbnak tartjuk a meditációnál. Ez az egy dolog tud megakadályozni bennünket. Semmi más. Se az, hogy éhesek vagyunk, se az, hogy szomjasak vagyunk, se az, hogy haldoklunk. Az se. Az se. Mert akik nagy gyakorlók, akik nem lusták, haldoklás közben is tudnak meditálni. Ja? Ja? Se az, hogy betegek vagyunk, se az. Semmi nem tud. Semmi. Csak egyetlen egy dolog tud megakadályozni bennünket. Az, hogy a tudatunk valami mást fontosabbnak tart annál, hogy meditáljunk. Ja? Ez az egy dolog tudnék akadályozni. Nem? Szerintetek? Nem? Nem így van? Hát a tudat teremti a világot. Tudat. És így kell a tudattal dolgozni. Hát nem azt mondjuk, hogy igen, szeretnék meditálni, szeretnék, de hát hogy kell, meg minden. Nem azzal kell foglalkozni, nem a meditációval, hanem a tudattal. Tudattal kell foglalkozni. Ja? Tudattal. Az én tudatom jelen pillanatban olyan állapotban van, hogy. És akkor nézzük. Hogy tele vagyok kételyekkel, vagy azt sem tudom, hogy kell meditálni, azt sem tudom, hogy akarok-e meditálni, semmit sem tudom. Ezzel kell foglalkozni. A tudat jelenlegi állapotával kell foglalkozni. Nem kell megpróbálni ránk magunkra erőltetni valamiféle, nem tudom én, hogy persze, ha láma lennék, akkor... Vagy ha szerzetes lennék, akkor. Vagy hogyha nem lenne munkám, ugye, vagy nem lenne családom, vagy... Ez mind ostobaság. Ezek ostoba gondolatok. Meg kell nézni, hogy a tudat hol van, hol tart, és azzal kell foglalkozni. A tudatom most itt tart. Ezért most itt kell foglalkozni a tudattal. Ja. Hát ugye az első, amiről itt beszél, hát sok mindenről beszéltünk már, igaz? Sok mindenről beszéltünk, de most ugye a legutóbb beszéltünk a lustaságról, igaz? Azelőtt beszéltünk először ugye a bodhicitta nagyszerűségéről, ugye itt kell kezdeni igazából. Tehát a legfontosabb dolog a Buddha természetünk. Buddha természetünkre irányítani a figyelmet. Igen, ez megvan bennünk, ez egy óriási nagyszerű lehetőség, és egy óriási felelősség is. Ez az első, legfontosabb dolog. És megadni neki a kellő teret az életünkben. Azt a lelkesedést, azt mindent. Óriási dolog. Fantasztikus. Örüljünk neki, és biztosítsuk a megfelelő teret és megfelelő figyelmet az életünkben. Ja? Foglalja el a méltó helyét az életünkben. Az, hogy buddák vagyunk. Bennünk van a Buddha. Ez a gondolat és ez a fajta szemlélet. Igaz? A következő dolog, következő lépés, ha ez megvan, akkor az adás, a nagy lelkűség kifejlesztése. Igaz? Félelemmentes adás, nagy lelkűség. Önbizalom kifejlesztése. Mert ez az alapvető tulajdonsága a bodhicittának, ami bennünk van, a Buddának, Buddha szellemnek, Buddha szívnek. Ja. A nagy lelkűség. A következő dolog a erőszakmentesség. Erőszakmentesség. Soha nem Engedjük meg magunknak, hogy az erőszakos tudat eluralkodjon rajtunk. Az a bizonyos kis gömböc, igaz? A kis gömböc. Mert ez a kis gömböc, aki ismeri a történetet. Mindenki ismeri a történetet. Valaki még a kis gömböcöt se ismeri, nem tudom. Ez a bizonyos kis gömböc, ne uralkodjon el, ne kapjon be bennünket bármelyik pillanatban. Igaz? Ez a következő. A következő a türelem. Ja? A következő lépés a türelem. Tolerancia. Ami pedig tiszta szemléletet jelent. Ami azt jelenti, hogy a dolgokban látni a jót. Mindenben. A legrosszabban is meg lehet látni a jót, és hogyha meglátom benne a jót, akkor elviselhetővé válik. Sőt, nem csak elviselhetővé, hanem jóvá válik, pozitívvá válik. Ha valami pozitív, akkor nem kell küzdeni, hogy elviseljen, mert látom benne a jót. És a jó mellett a rossz mind eltörpül. Van benne rossz is, meg jó is, de van benne jó, és a jó révén elviselhető, sőt, értékelhető a dolog. Ez a türelem. És a türelem után jön a buzgóság. Buzgossággal foglalkozunk ugye most. Ezek az életünk nagy pillérei. Ugye arról beszélünk, hogy formába önteni életünk fő értékeit, látni életünk fő értékeit. Ezek az életünk fő értékei. Ugye? Tehát az, hogy buddák vagyunk, azután a nagy lelkűség, az adás, tehát félelemmentes adás, kimeríthetetlen belső gazdagság, ez a második. A harmadik, ugye a erőszakmentesség, a kis gömböc, igaz? A negyedik, a tiszta szemlélet, és türelem. Ötödik, a buzgóság. Buzgóságnál pedig ugye a önmagunk ösztönzése a kulcs. Önmagunkat kell tudni ösztönözni. Nem várhatjuk azt, hogy majd valaki mindig visz magával bennünket, hanem megtanulni önmagunkat ösztönözni. Észrevenni magunkban a lustaságot, a lustaság három fajtáját, ja? Azokkal dolgozni, ja? És látni magunkban az értékeket, újra és újra emlékeztetni magunkat az érték, valódi értékeinkre, és a tudatunkkal ott, abban a helyzetben dolgozni, amiben vagyunk. Ja. Tehát akiben valódi buzgalom, valódi buzgóság van, az abban megvan ez az eltökéltség, amit itt az imént olvastunk. Önmagam és mások számtalan vétkét megsemmisítem, akkor is, ha minden egyes vétekkel munkám tenger, világkort emészt fel. De nincs meghátrálás, nem félünk a nagy munkától. Ez az egy lehetőségünk van, és ez egy nagyszerű lehetőség. Ez olyan lehetőség, ami minden munkát megér. Erre fölteszünk mindent. Ám e vétkek megtisztításának bennem nem látható morzsányi célzata sem. Jusson mérhetetlen szenvedés. Miért nem szakad meg szívem? Hát ugye ez egy ön ismeretre, ön, tehát egy reflexió, öntükrözésről van itt szó. Igaz? Tehát ha magunkba nézünk, ugye, először kijelentjük, hogy nagy lélekkel, hogy most aztán csak a dharma és csak a gyakorlás, és a következő pedig az, hogy hát nem vagyok én erre képes, igaz? Erről szól itt a verszak. Tehát Shantideva ugyanígy ugye, gondolkozott. Ugye az ember kimondhat dolgokat, de ugyanakkor azt érezheti, hogy hát én erre nem vagyok képes. Igaz? Tehát nincs meg bennem egy morzsányi célzata sem ennek. Ja. És akkor jön erre a válasz. hát hogy még most se látom, és most se értem, hogy hát ha ezt nem csinálom, akkor mi marad? Akkor marad a zavaros tudat, marad a szenvedés. Még most se látom. Ugye? Akkor is újra, ugye, foglalkozni kell a tudattal. Ja. Az egyik pillanatban az ember látja, és a következő pillanatban már nem látja. Igaz? Tudom, hogy ez az egyetlen dolgom, ez az egyetlen lehetőségem, és ez a legcsodálatosabb dolog, ettől az életem tényleg egy csodává válik. Igaz? Mégis a kis hitűség, ugye, azt mondja, hogy hát ez nem vagyok én erre képes, igaz? És akkor jön a válasz, hogy hát mi a választásom? Mi az alternatívám? Hát az alternatív az, hogy akkor a tudatom olyan marad, amilyen most. Az űrzavaros. És az űrzavaros tudat, az pedig szenvedést fog teremteni. Végtelenül. Ezt még most se látom. Ja. Önmagam és mások számos erényét beteljesítem. Minden egyes erényét gyakorlok tenger világkoron át, ha kell. Ja. Tehát amellett, hogy a negativitásokat tisztítjuk, amellett azzal egyidejűleg az erényeket beteljesítjük. És ugyanúgy, mint az előbb kimondottakban, tehát hogy hajlandó vagyok minden vétekkel külön foglalkozni, amennyit csak kell, ugyanígy minden erényért is megdolgozok, amennyit csak kell, ha világkoron, korszakokon keresztül kell minden egyes erénnyel dolgozni, arra is hajlandó vagyok. És akkor megint jön itt ugye a kételj, ám semmi jártasságom nincs még erényeim töredékében sem. Ja. Megint jön a kételj, ugye, hogy igen, most kimondtam, hogy ezt akarom csinálni, de hát a valóság az, hogy ezt most a levegőben mondtam ki, mert nincs semmiféle jártasságom az erényekben, igaz? És akkor jön megint erre a válasz, különös, hogy hívságokra fecsérelem a nehezen elnyert életem. Hát ezzel az ember elhallgattatja a kételjét. Hát mi a lehetőségem, mi a alternatíva? Az alternatíva az, hogy ha nem dolgozom az erények, az érdemek fejlesztésén, akkor hülyeségekkel foglalkozom. Arra van erőm. Ami nem vezet sehol, semmi jóra. Arra van erőm. Eleve adott, hogy abból jó nem lesz. Arra van időm, arra van erőm, arra van energia. Semmi probléma. Megy magától. Igaz? Tehát ez az alternatívánk. És az ide nem lehet viccelni. Nem lehet vele viccelni. Nem lehet túljárni az eszén. A győzelmeseknek felajánlást nem tettem, nagy ünnepekkel örömet nem szereztem, a tanításokért semmit sem végeztem, és szegények kívánságát sem teljesítettem. Ugye itt az erényekről van tovább szó, tehát hogyan tudunk erényeket gyűjteni, érdemeket gyűjteni, a buddáknak felajánlásokat teszünk, ez az egyik. A második, a nagy ünnepekkel örömet szereztem, ez nem örömet szerezni, ugye ez itt cogról van szó. Tegnap volt itt ugye Milarepa-cog, stb. Vagy a nyungné, tehát ezek a nagy ünnepek. Nagy dharma ünnepekről van szó. Ja. Tehát nem rendeztem nagy dharma ünnepeket. Ja. Tanításokért, tehát nem vettem részt tanításokon. És nem voltam adakozó sem, tehát szegények felé sem voltam adakozó. Ha a rettegőnek nem adtam bátorítást, és az elgyötörtnek nem nyújtottam vigaszt, kizárólag szülőanyám méhének fájdalma és a szenvedés az, mit elértem. Fölöslegesen élek akkor. Ja? Hát ezek nagyon egyszerű és emberi dolgok, igaz? Ha valaki úgy él, hogy a legalapvetőbb emberi dolgokat sem végzi el az életében, akkor mit ért el életében? Ja. Annyit, hogy az szüleinek egy csomó fájdalmat okozott. Ugye egyrészt a szülés fájdalma maga, aztán a fölnevelés, az embert fölnevelték hiába, a semmire, igaz? Szülők csomót fáradoztak, csomót nélkülöztek, csomó mindenről lemondtak, ja, és egy csomó fájdalmat okozta meg közben nekik, igaz? Ennyit értem el életemben. Ha a múltban, ugyanúgy, mint most, nyomorúságom abból származott, hogy nem volt odaadásom a taniránt, vajon ki adná fel akkor odaadását a taniránt? Tehát egy óriási kérdés, ugye? Nyilván, hogy az összes szenvedésünk, az eddig átélt szenvedésünk, számtalanszor megjártuk ugye a poklokat, a hat világot, számtalanszor. Akár emlékszünk rá, akár nem, azért néha az ember ugye visszaemlékszik jobban ezekre, néha ugye úgy tűnik, mintha ez nem lenne valóságos. De amikor bajba kerülünk, akkor ugye ott van, akkor tudjuk. Akkor tudjuk. És az ember sajnos előbb-utóbb bajba kerül, mert az életünk az, az életünknek van egy elég egyértelmű ívelése. Az ívelés pedig abból áll, hogy születésünkkor kapunk egy jó nagy fenékbe rúgást, egy lendületet, ja, és akkor repülünk. Gond nélkül. Ezt hívják úgy, hogy gyerekkor. Ja? És akkor repülünk. És azt gondoljuk, hogy ez az élet. Gond nélkül repülés. Arra nem gondolunk, hogy a repülés után jön a landolás. Ugye? Finom szóval. Ja? De érthetőbb nyelven a segreesés. Ja? És ez ott van. Ez ott van. És ez a gyerekkor vége. Semmi más. Ez a gyerekkor vége. Most, hogy a gyerekkor meddig tart, hogy a manapság az elég hosszú ideig tart. Mert az ember ugye először tényleg gyerek, utána ugye elkezdi az iskoláit, akkor az iskoláknak soha nem akar vége lenni, olyan is van, igaz? Tehát ott van a szülők és a nagybácsik, nagynénik és az ő ismerőseiknek a védőhálója az ember körül. És amíg az szét nem reped, addig tart gyakorlatilag a gyerekkor. És az ember azt hiszi, hogy hát az élet az ebből áll. Ebből áll, ugye, az ember, el vannak intézve a dolgok, mennek a dolgok maguktól, de majd milyen jó lesz, hogyha majd felnőtt leszek, mert akkor még minden jobb lesz ennél. Akkor lesz igazán jó. Közben az történik, hogy véget ér a gyerekkor, elreped a védőháló, és akkor az ember ott ül, ja, a jó kis saját kis fenekén, és akkor nem tudja, hogy mi van. Nem tudja, hogy mi van. Erre nem gondoltam. Ja? Erre nem gondoltam. Mondjuk van ez a vicc, bácsi a repülőn, ugye? Erre nem gondoltam. Biztos ismeritek. Ja? Erre nem gondoltam. Ugye? Erre is gondoltam. Erre nem gondoltam. Ja? Pedig előre látható. Előre látható. Ez mind előre látható. Ez mind előre tudható. És ezt el is mondják nekünk mások, akik már ezen átestek. Mert nem kell Buddha legyen valaki, hogy ezen átessen. Ezen mindenki átesik. És azok el is mondják nekünk, de mi nem hallgatjuk meg. Nem hallgatunk rájuk, nem érdekel. Mi jobban tudjuk. Addig, amíg ugye a fenékbe rúgás lendülete tart, addig nem hallgatunk meg. Aztán, amikor már letottyantunk, akkor már lehet, hogy késő. Késő. Tehát tudhatjuk jól, és tudjuk jól, mert már annyit jártunk ide, meg mindenhova, hogy tudhatjuk jól, hogy minden szenvedésünk tekinthető, minden szenvedésünk okának tekinthető az, hogy nem foglalkozunk a dharmával. Ilyen egyszerű. Minden szenvedésünknek ez a bizonyos szempontból nézve minden oka. Nem foglalkozunk, hogy eddig nem foglalkoztunk a dharmával. Igaz? Ezt mondja ki ez a versszak, igaz? A múltban ugyanúgy, mint most nyomorúságom abból származott, hogy nem volt odaadásom a tan iránt. Ja? Most ha ez tudatosul bennünk, akkor vajon ki adná fel odaadását a tan iránt? Ja? Hát ha meg nem tudatosult, hát akkor annyi. Akkor annyi. Tehát ha tudjuk a szenvedésünk okát, ja, mégse tanulunk belőle, hanem azt erősítjük, ugye? Tehát oda tan iránti odaadás hiánya a szenvedés oka, és továbbra is azt erősítjük, hát akkor magunkra vethetünk. Igaz? De Shantideva nagyon kedves hozzánk, ugye ő föltételezi rólunk, hogy azért ezt már csak belátjuk. Hogy ennek a tudásnak a birtokában már csak nem legyünk olyan ostobák, hogy föladjuk a tan iránti odaadásunkat. A magasztus tanítása szerint az erény minden fajtája gyökere a hitbéli odaadás. Ennek alapja pedig az állandó elmérkedés azon, hogy a tettek következményként mit vonnak maguk után. Tehát a karma, igaz? Tehát minden erény gyökere az odaadás, a hitbéli odaadás. A hittel teli odaadás. Igaz? Tehát a gyakorlás iránti elkötelezettségünk. Minden erénynek ez a gyökere. És ezt pedig hogyan lehet kiművelni magunkban? Alapjában a négy gondolattal. Hát a négy gondolaton való elmélkedés fordítja elménket a tan irányába. És a négy gondolat közül itt Shantideva a harmadikat, a karmát emeli ki. Állandó elmélkedés azon, hogy a tettek következményként mit vonnak maguk után. Itt a négy gondolatról van szó. Ha ez a fordulat megtörténik, tehát a négy gondolaton elmélkedünk, és megértjük őket, és bevezetjük őket a életünkbe, akkor megtörténik a fordulat. Fordulat, ami azt jelenti, hogy az elménk már idegenkedik a zavaros állapotoktól. Fájnak már a zavaros állapotok. Érezzük, hogy amikor a tudatunk zavaros, kezd a zavaros dolgokba bebonyolódni, akkor az már fáj. Fáj. Tehát irtózunk tőlük. És akkor természetszerűleg fordul az elme a tan felé. Vagyis a tiszta állapotok felé. Érezzük, hogy ez már nem jó, ez már nem kell. Ezt már kinőttem. Mint ahogy a gyerek kinövi a játékot. Meg egy csomó mindent fokozatosan az ember kinő, igaz? Gyerekkorában teljesen lebilincselte, és akkor idő után, nem úgy, hogy elutasítja, és nem akarja csinálni, egyszerűen nem képes már, egyáltalán nem esik jól. Nem esik jól. Tehát ez történik, ennek kell beállnia a négy gondolat eredményeként. Ha ez még nem állt be, akkor a négy gondolattal foglalkozni kell. De a négy gondolat az nem egy, olvasmány, amit el kell olvasni, vagy egy tanulmány, amit meg kell tanulni kívülről. Ennek kell beállnia. Úgy meg egyfajta csömör, a zavaros tudattól való csömör. Nem kell többé, nem érdekel, nem semmi közöm hozzá, nem már fáj. Ja? Fáj. Nem kell. Olyan, mint úgy mondják, hogy mint amikor valakinek sárgasága van, és valami jó olajos ételt tesznek az orra elé. Ugye, amit az ember imád egyébként, micsoda finom. De a sárgaságon van, és oda teszik a jó, finom, olajos ételt, amit nem tudom, egy hónappal ezelőtt imádtunk, és akkor ez nem kell, rásütöd, vigyétek innen, ez nem kell. Ja? Tehát ehhez hasonló idegenkedés kell, hogy kialakuljon a zavaros tudat irányában. Akkor mondhatjuk, hogy foglalkoztunk a négy gondolattal. Na, akkor mondhatjuk. És akkor jön természetesen odaadás a taniránt. Mert ezzel egyidejűleg, ahogy a tiszta tudat állapotok és a tiszta tudatot segítő dolgok, egyre inkább érdekessé levilincselővé válnak. A szenvedés, lelki boldogtalanság, sokféle félelem, továbbá az elválás mindattól, amire vágyunk, egyaránt vétkek elkövetéséből származik. Tehát mindenféle szenvedés a vétkek elkövetéséből származik. A vétek az mit jelent? Véteni. Nem bűnt jelent, nem valamiféle felsőbb hatalom vagy rend elleni bűntényt jelent, hanem a vétek itt nagyon konkrét dolgot jelent. A vétek azt jelenti, hogy véteni saját természetünk ellen, saját igaz természetünk ellen. Mert olyan dolgokat elkövetni, művelni, amelyek saját igaz természetünket természetünk kibontakozását gátolják. Ja? Olyan dolgokat elkövetni. Erről szól. Ezt jelenti. Tehát saját igaz természetünk ellen vétünk. Ezt hívják véteknek a buddhizmusban. Ja? És általában az erőszakos cselekedetek. Tudnélék, az igaz természetünk az végtelen gyöngétség. Végtelen gyöngétség. Az erőszakosság pedig nyilván a gyöngétségnek az ellentéte. A keménység, erőszakosság. Ha elmémben fogant erényt gyakorolok, akárhova vetődjek, érdemeim gyümölcse gyanánt, tisztelet és felajánlások lesznek részem. Ezzel szemben, ha boldogság reményében vétket halmozok, akárhova vetődjek, vétkeim gyümölcse gyanánt, csak a szenvedés fegyvereire lelek. Tehát mindenre kiterjednek a vétkek, illetve az erények hatásai. Ugye, beszéltünk arról, hogy mindent a tudat teremt, és a tudat így teremt mindent. A tudat a saját tartalma, beállítottsága, motivációi révén teremti a világot. Tehát, hogyha vétkek motiválnak, akkor elkerülhetetlenül, akár mit csinálok, akárhol vetődök, mindig szenvedés fog várni, szenvedéssel fogok találkozni. Elmehetek a világ végére, mert olyan nagy reményekkel kecsegtet, nem tudom, elmegyek Amerikába, mert ott valami nagyon jó állást, ajánlatot kaptam, és óriási pénzt. De hogyha az elmém zavaros, nem fog segíteni. Lehet, hogy meg lesz az állás, lehet, hogy meg lesz a pénz. De a szenvedés ugyanúgy kísér. Lehet, hogy más fajtája. Lehet, hogy más fajtája. De ott lesz. Ott lesz a szenvedés. De alapvető dolog, ugye, hogy a Jókai Mór is írt egy remek regényt, az a cím, egy szegény gazdagok, igaz? Nem szól másról. A gazdagok nyomorúságáról, lelki nyomorúságáról szól, igaz? Mindenük megvan, minden királyok, mindenük megvan, hatalmuk van, vagyonuk van. De ott van a lelki nyomorúság, a lelki szegénység, a lelki probléma, igaz? Vagy ott volt ugye a Dallas című sorozat, az is erről szólt. Pontosan erről szólt. Nagyon tudatosan. Hát ott a Bobby, magyarul Bobby. Bobby volt magyarul, is igaz? Nem? Nem úgy hívták? Én ezt én Svédországban láttam. A Bobby az buddhista, tehát a valódi, a színész. És a JR, tehát a hívták Jockey, ő is. Mind a ketten buddhista. Mind a ketten buddhisták. És az egész sorozatot erre csinálták ők, megmutatják, hogy a milliómosok is micsoda iszonyatos lelki nyomorúságban és vizében élnek, gyötrelemben élnek. Erről szólt a sorozat. Csak hát ezt nem értette meg senki, persze. Nem azt látják, hogy fú, micsoda kocsik, meg micsoda nők, meg micsoda... Mindenki azt nézte. De itt Amerikában, meg ott erről szólt a sorozat. Mert ott több embernek volt kocsija, meg ilyen életszínvonala, és azokat annyira nem kápráztatta el a dolog. Hát erről szólt a sorozat. Hát, mint a szegény gazdagok. Ugyanerről szól. Minden megvan, mégis ott van a szenvedés. És a szenvedés nem kisebb. Nem kisebb a szenvedés. Egyáltalán nem kisebb a szenvedés. Mert más alakokat ölt. Ja. Erényeim gyümölcseként helyet foglalok tágas, jóillatú, hűs lótusz szívében. Ragyogásom a győzedelmes, kellemes beszéde táplálja. A magasztos, fényétől kinyíló lótuszban lesz pompás alakom, és a győzedelmes színe előtt élek majd, mint bodhisattva. Ez a Déva csendben születést írta le. Ez a négy sor. Tehát ez az erények gyümölcse. Megszületek a Dévacsendben. Helyet foglalok tágas, jóillatú, hűs lótusz szívében. Ez a Dévacsendben megszületünk, egy lótusz szívében, igaz? A győzedelmes Amitabha Buddha, igaz? És az ő tanítását hallgatom, és ettől ragyog a szívem, igaz? És az ő fényétől, a Buddha Amitabha fényétől nyílik ki a lótuszom, ebben lesz az én pompás alakom, és ott élek a Dévacsendben, mint bódhiszatva. Ja? Ezzel most befejezzük a délelőtti tanítást. és próbáljátok akkor a szünetben is megtartani az alapvető értékek tudatosságát, az alapvető értékek tudatosságát, tehát az alapvető, legalapvetőbb érték, ha másra nem emlékszünk, az egyetlen az, hogy a Buddha bennünk van, de azt komolyan kell venni, komolyan, ténylegesen a Buddha bennünk van, és akkor annak meg kell adni, ami neki jár. Azt a bizonyos figyelmet, azt a bizonyos tiszteletet, azt a bizonyos, hát a nagyszerűséget. A Buddha palotája, egész palotája itt van a szívünkben, és az egész Buddha is, Buddha az egész udvartartásával itt van a szívünkben. Az egész Dévacsen itt van a szívünkben. Számtalan Buddha és számtalan Bodhisattva itt van a szívünkben. Próbáljuk meg megadni nekik azt, ami jár. És mindig megadni nekik azt, ami jár. Soha el nem felejteni, és soha nem hazudtolni meg, és soha nem alacsonyodni le olyan szintre, hogy nem vagyunk képesek megadni a tiszteletet a Buddának, bennünk lévő Buddának. És ugyanúgy a másokban lévő Buddának. Ja? Hát ez a legalapvetőbb érték. Ez nem jön a többi. Több, ugye beszéltünk a hat paramitáról, a hat túljutott erényről, az vele jár. De a legalapvetőbb, az első ez. Legyen ez az életünk legalapvetőbb értéke. Minden más erre tud épülni. Jó? Próbáljátok ezt a szünetből is fönntartani a gondolatokat, és ez határozza meg a önmagunkhoz való viszonyunkat, egymáshoz való viszonyunkat. És ennek a megnyilvánulása pedig az erőszakmentesség, figyelmesség, gyöngétség, gondoskodás, előzékenység, jó? És így tovább. Szeretet, együttérzés, odaadás egymás iránt is. Odaadó az ember nem csak a buddhák irányában lehet, hanem bennünk lévő Buddha irányában is, másokban lévő Buddha irányában is, egymás irányában is lehet odaadó. Jó? Szóval lehet az érdemek.
Azon a rőznek által minden létezésre, azért a nagyban zsenség halmazásán zsérjár, minden bajban zsenségben megszülhető kép, a mondta három dente által, nem a lándon sosem van az a igazság áldás, a szanga megrendíthetetlen törekvés áldás, a által ebben a nyelvás, legyen zsaja vajó való. Kis benne